Krisztus arra kérünk, jöjj ide közénk, rám hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélünk. Táplál égő vágyunk, hogy téged imádjunk, buzgó szívvel
alkalmunkat folytassuk, imádsággal hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Úristen, hálatelt szívvel köszönjük azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, ott Te jelen vagy köztük, így biztosra vehetjük a Te jelen létedet. Hadd könyörögjünk azért, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk, körülöttünk, erővel és hatalommal formálj bennünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy csendesítsd le a szívünket, ragadd meg a figyelmünket, és minden akadályt háríts el, hogy mi hagyd tudjunk Te rád figyelni. És hadd könyörögjünk a Te igédért, a Te szavadért, hogy azt megértsük. Könyörgünk, szentelj meg bennünket, és könyörgünk, hogy Te áld meg az alkalmunkat. A Te nevedben könyörgünk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Tehát így a reformáció 500. vagyis 500. évében a csendes hétvégénk témája, ugye erről már volt szó, ez a megújulás, és épp ezért a délelőtti alkalom során az Istennel való kapcsolatunk megújulásáról lesz szó. Jó. És akkor nézzük is azt meg, hogy miért fontos ez. Hogy miért fontos, hogy az Istennel való, egyáltalán az, hogy Istennel való kapcsolatunk legyen, azt folyamatosan karbantartsuk, és hogy az megújuljon. Ugye az ember számára az Istennel való kapcsolat nem egy lelki plusz csupán, nem egy olyan jó dolog, ami nekem még pluszban van, hanem ez létszükséglet. Ugyanis a vele való kapcsolatomból ered minden, és attól függ minden. És ha én az élő Istené vagyok, akkor mondhatom el magamról csak, hogy igazán élet az, amit élek. Különben egy biológiailag élő, lelkileg pedig halott ember vagyok, akiről azt mondható el, hogy tényleg úgy néz ki, mint aki él, de lelkileg halott. És ha a kapcsolatom rendeződik Istennel, akkor kezdődik el az igazi életem, akkor kezdődik el az új élet bennem. Nos, tehát az Istennel való kapcsolatomtól függ a lelki jólétem, az, hogy a helyemen vagyok-e, azt csinálom-e, amire az Isten teremtett, amit vár tőlem, akár az iskolában, akár a munkahelyemen, attól függnek a döntéseim, és az értékrendem is, a helyes ítélőképességem, és az emberi kapcsolataim, amiről majd holnap délelőtt hallunk egy előadást. És az Isten és az Istennel való kapcsolatom minőségétől függ a szolgálatom miensége, és még nagyon sok minden más, tehát egy szóval minden ettől függ, ezért fontos ez a téma. És éppen ezért az első és a legfontosabb dolog egy ember életében az, hogy visszataláljon az élő Istenhez. Vele rendezze a kapcsolatát, ugyanis ez egyben az üdv kérdés is. Azonban nagyon fontos az, hogy ezt a kapcsolatot folyamatosan ápoljuk. folyamatosan megújuljunk, mert különben ellaposodik. A hívő élet egy olyan járműhöz hasonlítható, amelyiken nincs fék, és halad felfelé egy emelkedőn, és ha megreked, akkor nem egy helyben fog maradni, hanem visszafelé gurul. Tehát ha mi megrekedünk a hitéletünk folyamán, akkor nem egy helyben toporgunk, hanem igazából visszafejlődünk, és egyre távolabb kerülünk Istentől. És nagyon fontos a folytonos megújulás is, hiszen egy harcedzett hívő ember életében is megtörténhet az, hogy nagyon elfárad, és megfárad. Gondoljunk csak Illés próféta történetére, amikor őt folyamatosan üldözték, az ő életében is volt egy ilyen pont, pedig Isten kiváló szolgája volt, hogy nagyon megfáradt, és szüksége volt arra, hogy Isten lelki gondozza, hogy Isten megújítsa őt. Mit tehet ilyenkor egy ember, amikor ezt érzékeli, hogy megfárad? Mi az orvosság? Mindig ugyanaz, az, hogy az alapokban megerősödjek, és újra egyedül Krisztusra szegezzem a tekintetemet, nem pedig a körülményeimre. És nagy segítség lehet ebben a gyülekezet közössége, hívő barátok, ismerősök, lelki testvérek, rokonok, akikkel megbeszélhetem a problémáimat, akiknek kijönthetem a szívemet, akikkel együtt imádkozhatok. És segítség lehet egy csendes hét, vagy egy csendes hétvége is, amikor Isten kihív bennünket a világból, és a szívünkre beszél. Itt ugyanis több időnk van elcsendesedni, és így jobban is fokozottabban rá tudunk figyelni. Most egy kicsit nézzük meg azt, hogy mi történt az Istennel való kapcsolatunkkal. Ismerjük, gondolom jól, Ádám és Éva történetét. Az első emberpárnak még egészséges kapcsolata volt Istennel, egészen a bűnbeesés pillanatáig. Mózes első könyvének a 3. fejezetében olvashatjuk a bűnbeesés történetét és Isten büntetését is. És érdemes elolvasnunk ezt a fejezetet, ha lesz időnk, és elcsendesedni felette, ugyanis a sátán taktikája ma sem változott. Egy picit változtat azon, amit Isten mondott, ezzel teljesen más értelmet szerezve annak. Hazudik, becsap, rászed, elhiteti az embert hamisságokkal. Isten ellenlázítja, és bizalmatlanságot ültet az emberbe Isten felé. Ugye a 3. fejezetben olvashatjuk ezt az igét. Ugye Évának ezt mondta a sátán, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És aztán folytatódik az igerész, és ugye itt jön a hazugság, de hogy haltok meg. Érzékeljük ezt a pici változtatást, ezt a rászedést és a hazugságot is. Nos, ettől kezdve mondhatjuk azt, hogy mindannyian eredendően bűnösen születünk, Istentől elszakadva. És ugyanúgy kivétel nélkül mindenkiben benne van az Isten ellen való lázadás, nyílt vagy rejtett formája, mert bizony, hogyha mi hátat fordítunk Istennek, vagy azt mondjuk, hogy én hiszem, hogy vagy Istenem, de nem akarom veled megosztani az életemet, nem vonom be őt a döntéseimbe, a mindennapjaimba, akkor én igazából ugyanúgy Isten ellen lázadok, mint az, aki egyenesen tagadja az Urat és a létezését. Azonban van remény minden ember számára, hiszen az az Isten, aki öröktől fogva szerette az embert is, szeret bennünket, nem mondott le rólunk, még akkor sem, hogyha az ember önmagát juttatta az Istentől elszakadt állapotba. Jól ismerjük ezt az igét, ami ide ki is van vetítve. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van tehát lehetőség az embernek, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolata. Isten igazságos, a bűnnek következménye van, mégpedig nagyon súlyos következménye, ugye a bűn büntetése a halál. De bűneink következményét Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus hordozta el a kereszten. Ő halt meg azért, hogy nekünk életünk lehessen. Aki ezt elhiszi, és elfogadja ingyen kegyelemből, annak elvehetetlen örök élete van. Aki megtér, az kapja Isten szent lelkét, és az kap új életet. És ekkor a megtéréskor valóban egy 180 fokos fordulat történik az ember életében. Ugye gondoljunk csak Pál apostol történetére ott a damaszkuszi úton, bizonyára ezt is mindannyian ismerjük, de én is személyesen erről számolhatok be, hogy az én életemben is a megtérésem után egy 180 fokos fordulat következett. Más lett az értékrendem, más lett az ítélő képességem, lett már bűnlátásom, mások lettek a szokásaim, igazából teljesen más ember lettem. És az újjászületésre mindenkinek szüksége van, ezt Nikodémus történetein keresztül láthatjuk meg a legjobban, amikor Jézus mondja, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. És kivétel nélkül minden embernek. Biztos ismerjük ezt a mondást, hogy Istennek igazából nincsenek unokái, csak gyermekei. Tehát mindenkinek személyesen kell egy határozott döntést hoznia Jézus mellett. És nagyon fontos, hogy Jézust nem lehet megkerülni. Miért mondom ezt? Azért, mert ma tanúi vagyunk annak, hogy mennyire keverednek a vallások, azt gondolják az emberek, hogy ilyen-olyan úton is el lehet jutni igazából Istenhez, azonban a kereszténység nagyon radikális, tehát Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát nem lehet Jézust megkerülni, nem lehet Jézust kihagyni se a megtérésből, se az Istennel való kapcsolatomból. És bizony a megtérés nem csak annyi, hogy rendben hiszem, hogy Jézus valaha élt, nem csupán annyi, hogy elmondok egy megtérő imádságot, utána mindent úgy folytatok tovább, ahogy volt az életemben. A megtérés egy uralomátadás. Eddig én irányítottam az életemet, most már akarom, hogy Jézus Krisztus legyen az, aki irányítja az életemet. És őt követem, az ő szavához igazítom az életemet mindenben. Uram, mindenben Jézus, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugye ezt olvassuk a Galata 2:20-ban. És ugye ahogy haladok a megszentelődés útján, a megtérés után, egyre inkább kirajzolódik és rajtam a Krisztus, és meglátszik az, hogy az övé vagyok. Nagyon nehezünkre esnek a próbák és a sok nehézség, ami ér bennünket, de igazából ezekben a próbákban és nehézségekben mutatkozik meg a leginkább, hogy mi kik vagyunk, hogy mi kihez tartozunk. És hogyha szembesülünk azzal, hogy hát én egy bizonyos helyzetben egyáltalán nem krisztusian cselekedtem, akkor ezt bűnbánattal nyugodtan elévihetem, és kérhetem, hogy Uram, formálj még inkább a te képedre. Fontos, hogy mindannyian feltegyük magunknak őszintén ezt a kérdést, hogy Úrnak látom-e tényleg Jézust, az életem minden területén ő-e az Úr. Amíg nem így látom őt, addig sok minden nem lesz fontos, ugye nem lesz helyes bűnlátásom, nem fog előre jutni a hitéletem, gyakorlatilag becsapom önmagamat. És igazából Jézus azt is mondja, olvashatjuk a Bibliában, hogy azok az ő testvérei, azok tartoznak hozzá, akik cselekszik is az ő akaratát. Tehát ez nem csak egy elméleti dolog a hitélet, hanem az tényleg kézzelfogható valóság, és meg kell, hogy mutatkozzon a mi életünkben. És olyan sokszor félünk ettől, hogy mindenben, az életem minden területét Jézus irányítsa. Én kamaszkoromban mindig azt gondoltam, és úgy vágyultam Istenhez, de az az érzésem volt, hogy hát én igazából nem akarok megtérni, mert akkor olyan leszek, mint egy kismadár, akit bezárnak egy kalitkába, és akkor nem csinálhatom ezt, nem csinálhatom azt, és bennem volt egy ilyen, hát egy ilyen taszítás érzés, hogy hát én ezt nem akarom, én szeretném az életemet irányítani, és aztán később az életem során Isten megmutatta azt, hogy ha én irányítom az életemet, akkor hova jutok, és ha az ő kezébe teszem le az életemet, akkor mivé válok, és igazából akkor tud egy emberi élet kiteljesedni csak, hogyha a teremtője kezébe teszi le az életét. Ugyanis, tehát úgy is el lehet ezt képzelni, hogy olyan közöttünk a viszony, mint egy főnök és egy beosztott között. De most itt képzeljük el a lehető legjobb főnököt, akinek mindig elsőek az alkalmazottai, és ugye a főnök megmondja, hogy mit tegyek, azért, mert mondjuk én egy nagy projektből csinálok egy részfeladatot. És hát én nem látok át mindent, én egy kis picike emberke vagyok a nagy egészben, és a főnök az, aki átlátja az egész projektet, és akkor az úgy lesz jó kimenetelű, ha ő engem tud irányítani, és ha tudja adni a feladatokat, és én azt becsülettel elvégzem. És ezért fontos ugye a Jézussal való kapcsolat, hogy mindig kérdezzem, hogy mit akar, hogy cselekedjek. Most akkor egy kicsit nézzük meg azt, hogy hogyan tartunk kapcsolatot Istennel. Itt először a csendesség témáját vegyük elő. Az Istennel való kapcsolat ápolásához nagyon fontos a rendszeres igeolvasás. Ezt Józsué történetén keresztül igazából nagyon jól szemlélhet, vagy megláthatjuk. Józsué az, aki vezeti a honfoglalást, és aki bevezeti Izraelt, Isten népét Kánoán földjére, a megígért földre. Ezt parancsolja Isten ennek a felelős vezetőnek. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd azt éjjel-nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerre jársz utadon, és boldogulsz. Tehát, hogy azt gondolom, ha valamiből, akkor ebből látszik, hogy mennyire fontos az, hogy mi rendszeres igeolvasók legyünk. És épp ezért nagyon fontos, hogy a rendszeres csendességnek is legyen helye az életünkben, és törekedjünk arra, hogy ez valóban minőségi idő legyen, hogy ne csak felületesen áthussam a szememmel az igét, hogy kipipálhassam, hogy jó, akkor én most ezen túl vagyok, mehet tovább a napom, hanem valóban az minőségi, Istennel együtt eltöltött minőségi idő legyen. Az igeolvasást szokták a táplálkozáshoz is hasonlítani. Ugye, ahogy a testet táplálom rendszeresen, úgy kell a lelkem táplálására is törekednem, és figyelni arra, hogy rendszeres legyen az igeolvasás az életemben. És ahogy nem egészséges az, hogy gyorsan bedobom az ételt, szinte úgy, hogy egészben nyelem le a falatokat, ugyanúgy lelkileg sem egészséges, hogyha az igeolvasásnak nem adom meg a kellő időt. Azt is jól meg kell rágni. Józsuénak is azt mondja Isten, tanulmányozd az igét. És jó, ha mindig imádkozom igeolvasás előtt, Uram, nyisd meg a szívemet, tedd készül, hogy befogadja az igét, segíts megérteni, hogy mit akarsz ezen az ige szakaszon keresztül mondani nekem. Nyisd meg előttem, hogy mit jelentenek ezek a titkok, amik oda le vannak írva. És jó, hogyha ugyanígy imádságos szívvel olvasom végig az egész ige szakaszt. És ha nem értem, nyugodtan mondhatom Istennek, hogy Uram, én ezt nem értem, kérlek segíts, kérlek értesd meg velem. Jó többször elolvasni az adott szakaszt, olyan sokszor, hogyha csak egyszer-kétszer olvasunk el valamit, akkor a részletek felett úgy könnyedén elsiklik a szemünk. De hogyha többször, négyszer is, ötször is elolvassuk, akkor már egyszerűen a részletekre is oda tudunk figyelni. És segítséget nyújthat az is, hogyha az alábbi kérdések mentén vizsgálom a szakaszt, mit mond ez az ige szakasz Istenről, akár külön lehet venni, hogy mit mond az Atyáról, a Fiúról, Jézusról, mit mond a Szentlélekről, és mit mond az emberről, esetleg az adott szereplőkről, és természetesen, hogy mit mond személyesen nekem. Milyen bűnömmel szembesít, mivel bátorít, mire tanít, int esetleg fed, milyen ígéret van benne. És ugye ez szerint tartsak bűnbánatot, adjak hálát, és köszönjem meg mindig Istennek, hogyha bármit, még ha csak egy kis dolgot is megértettem az ige szakaszból. Köszönjem meg, hogyha szólt hozzám. Van egy barátom, aki elmesélte, hogy hát ő kétgyermekes családapa, a gyermekei kicsik, és ugye sok a munkája is, és épp ezért, már mióta családos ember, nem jut olyan sok ideje a csendességre, viszont minden reggel egy 20 perces csendességgel kezdi a napját, és akkor is, ha kevés az idő, nem baj, akkor egy kisebb ige szakaszt vesz végig, de tényleg azt rendesen idézőjelbe megrágja, és törekszik arra, hogy ez mindig rendszeres legyen az életében, és bizony beszámolt arról, hogy milyen csodásan vezeti őt Isten. Tehát köztünk is vannak olyanok, akiknek bizonyára kevesebb idejük van, mint az egyedülállóknak, vagy akiknek a családjából már kiröpültek a gyerekek. Ha egy kis időnk van, és azt az Úrral töltjük, azt is nagyon meg tudja áldani az Isten. És milyen jó, hogyha már kora reggel Istennel kezdhetem el a napot, vele töltekezem be, és ez határozza meg igazából az egész napomat. Ézsaiás könyvében, az 50. fejezetben van egy gyönyörű ige. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Lehet hálát adni azért, hogy felébreszt bennünket az Isten, lehet hálát adni azért, hogy mi előtte elcsendesedve kezdhetjük az egész napot, és kérni azért is, hogy tanítson bennünket, hogy a találkozásaink során tényleg tudjuk a megfáradtaknak szólni az ő igéjét. És most így, hogy a megújulásról van szó ezen a hétvégén, jó, ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen a mi csendességünk, hol kell esetleg azon változtatni. És akkor most nézzük, vagy beszéljünk egy kicsit a csendes hétről. Ugyanis, ahogy említettem, nagyon nagy ajándék, amikor ez megadatik, és el tudunk menni, akár egy hétre, egy hétvégére. Ez mindig egy nagy lehetőség az Istennel való kapcsolatunk megújulására, megerősödhetünk lelkileg, hiszen ilyenkor intenzívebben halljuk az igét, fokozottabban tudunk rá figyelni, hiszen a világból, a mindennapokból szakadunk ki egy kis időre. Fontos azonban, hogy hogyan érkezünk meg. Én észrevettem, amikor így elkezdtem járni csendes hetekre, hogy mindig úgy a közepe felé érkeztem meg. Hogy akkor tudtam igazából lecsendesedni és odafigyelni. És rájöttem, hogy ez így nem jó. Hogy annyi mindent elvesztek. Az első napokat szinte teljesen elvesztem, és akkor mutatta meg Isten, hogy bizony lehet erre tudatosan odafigyelni, és tudatosan készülni egy ilyen csendes időszakra. Fontos, hogy úgy érkezzek meg, hogy otthon már elintéztem mindent, amennyire csak lehet, hogy ne kelljen közben ügyet intézni, ne kelljen közben telefonálgatni. Természetesen, hogy vannak kivételek, de amennyire csak tudjuk, intézzünk el minden dolgunkat, hogy nyugodtan lehessünk ott. És azt is megmutatta Isten, hogy igazából mennyire aggódom ilyenkor az otthon maradt szeretteimért, és hogy ez sem jó. Tehát, hogy nyugodtan ezt az aggódást tegyem le az ő kezébe, hiszen ő a mindenható, ő tud a szeretteimre vigyázni, és igazából minden az ő tudtával történik. Így már ez az aggodalom se veszi el a figyelmemet az Úrról. És törekedjünk arra, hogy minden igével éljünk, amit hallunk, ami megemlítésre kerül az alkalmak során. Sámuel prófétáról ezt olvassuk. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Hát nagyon jó lenne, ha mi is így tudnánk az alkalmakon részt venni, hogy egy igét sem engedünk a földre hullani. Jó, hogyha csendességeink során akár későbbi szabad időnkben végig tudnánk venni azokat az igéket, amelyeket akár itt is hallottunk, minden igét újra el tudnánk olvasni, tudnánk egy kicsit tanulmányozni. És még azokat is, amit esetleg még nem értünk, és nem értjük, hogy az Úr miért mondta azt nekünk, vagy hogy mi az értelme az igének, vagy annak az igének. Ugye Máriáról ezt olvassuk a Bibliában, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Hát Mária szívében forgatta az Úr szavát, azt is, amit még nem látott, hogy mi lesz annak a vége, hogy teljesedik az be. Hát legyen ez az indulat bennünk, és ez az alázat bennünk az Isten igéjével szemben, hogy mi is forgassuk azt így, ahogy Mária szívünkben. Most pedig térjünk át az imádság témájára. Jól ismerjük, gondolom, az imádság fajtáit. Van dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, közbenjárás és könyörgés. A múlt heti Isten tiszteleten, aki esetleg részt tudott venni, azt tudja, hogy a következő igét boncolgattuk. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ebből a szüntelen imádkozzatokra, erre a mondatrészre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye az Isten tiszteleten is szó volt erről, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden percben imádkozom, még a munkavégzés helyett is, hanem azt, hogy egyfajta imádságos légkörben élem az életemet, amikor mindig nyitott vagyok arra, hogy megszólítson az Úr, és hogy én is szóljak hozzá. És nyitott vagyok arra, hogy az ő akaratát keressem mindenben. Isten azt akarja elérni, hogy imádságos szívünk legyen, hogy úgy vegyük őt, mint aki valóságosan jelen van, és ott van mellettünk. Úgy szólítsuk meg őt, mint a házastársunkat, vagy a szüleinket. Erre a közvetlen kapcsolatra, erre a folyamatos párbeszédre bátorít bennünket Isten. És az Istennel való kapcsolat egy kétoldalú kapcsolat. Amikor, ha Isten szól hozzám, akkor én is feléje mozdulok. És időt kell, hogy szenteljek az imádságra, lehetőséget kell, hogy adjak Istennek, hogy szóljon hozzám. És ne pedig az legyen az életemben, hogy csak egyoldalúan sorolom a kéréseimet neki. Feltehetjük magunknak azt a kérdést, és megvizsgálhatjuk most, hogy mennyire vagyunk kitartóak az imaharcaink során, egyáltalán vannak-e imaharcaink. Ugye Mózes történeteiben felhívja Isten a figyelmünket az álhatatos közbenjárásnak a fontosságára. Ugye, amikor Józsué harcol a nép élén, akkor közben Mózes imádkozik is, és közben jár. És ugye, amikor elfárad és leteszi a kezét, hát akkor rossz kimenetele lesz rögtön a csatának, és a végén ezt úgy oldják meg, hogy Mózes kezét ugye felemelik és fenntartják. És ezzel Isten azt akarja nekünk mutatni, hogy igenis mennyire fontos az, hogy mi közben járjunk másokért. Mennyire fontos az, hogy hordozzuk imádságban a gyülekezetünket, hordozzuk imádságban az országunkat, népünket, azoknak a vezetőit. Ezékiel könyvében olvashatjuk ezt. Kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Milyen szomorú ez. Tehát, hogy Isten tényleg keresi a hűséges, imádkozó embereket. És lehet, hogy mi nem vagyunk olyan nagy pozíciókban, de Isten beépíti az imádságainkat az ő üt tervébe, és részesei lehetünk annak is, ha belegondolunk, ez hatalmas tisztesség. még ezt az igét szeretném idehozni. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy az imádságainkat mennyire jellemzi a hálaadás. Ugyanis ez nagyon fontos, és Isten azt mondja, hogy a hálaadás a mi javunkra van. Fontos, hogy megemlékezzünk arról, hogy milyen hatalmas Isten, és milyen csodálatos dolgokat vitt már véghez az életünkben, ugyanis ezzel új erőre kaphatunk. Az imádság témakörében is bátorítok mindenkit, hogy őszintén vizsgáljuk meg az ima életünket, nekünk miben kell megújulnunk ezen a téren, helyet kap-e egészséges egyensúlyban a dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, könyörgés, közbenjárás, vagy pedig tényleg egyoldalúan mindig csak kérünk-kérünk az Istentől. Itt még két igét vetítenék ki. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Nagy az ereje az igazember buzgó könyörgésének. És most beszéljünk a közösségi alkalmakról. Ugyanis egy test tagjai vagyunk, mindnyájan, aki Krisztushoz tartozunk. Nincs úgymond idézőjelben szingli kereszténység. Persze élhet át ilyen időszakot az ember, akár csak, hogyha mondjuk misszióba küldi el az Úr, és teljesen egyedül van, vagy a családban egyedül keresztény, és a környezetében még csak templom sincs, ahova el tudna menni, én ismerek ilyen embert. És gondoljunk csak ismét Illés történetére, ő is igazából teljesen egyedül érezte magát. Azt érezte, hogy ő egyedül küzd. Tehát lehetnek ilyen időszakok, de nem ez az egészséges. Az egészséges az, hogy a hívő egy lelki otthonra talál. Nem magam határozom meg azt, hogy hova tartozzam, hanem az Urat kérdezem. Hagyom, hogy ő helyezzen bele abba a közösségbe, amelyikbe látni szeretne. Kérem az ő vezetését erre nézve is. És hogyha már megvan, hogy hol van az én lelki otthonom, akkor ott maradok, amíg ott akar látni. Akkor is, hogyha épp az adott gyülekezet vagy közösség egy nehéz korszakát éli, és tényleg nem minden pompás. Fontos, hogy ott szépen betagadózódjak, és szolgálatot is vállaljak. És bizony nem csak látványos szolgálatok vannak, hanem olyanok is, amik nem feltűnőek, de hatását annál inkább érezzük, gondoljunk csak az imádságra. Az is lehet szolgálatunk az Isten, a gyülekezeti közösségünk felé, hogy szüntelen imádságban hordozzuk a gyülekezetet. A közösségi életünk is megújulhat, és szükségünk is van erre. Hogyan újulhat meg a közösségi életünk? Mire figyeljünk oda? Most nézzünk meg néhány példát. Az Isten tiszteleti részvételemben is meg lehet újulni. Például azzal, hogy megpróbálok odaérkezni időben, és az Isten tisztelet kezdetéig nyugodtan, csendben magamban imádkozom az alkalomért, azért, hogy akik eljönnek, köztük én is, megértsem az Isten akaratát, és az Isten tiszteletnél is nagyon fontos, hogy tegyünk le minden olyan gondolatot, ami leköt. Legyen az valóban egy Isten számára elkülönített idő, amikor ott vagyok. És gondoljunk úgy az Isten tiszteletre, hogy ezzel itt a Földön a mennyei Isten tiszteletbe kapcsolódunk bele, ugyanis a mennyben folyamatosan Isten imádása és dicsőítése hangzik. És amikor itt lent a Földön mi egy Isten tiszteletre összegyülekezünk, akkor jó, ha így erre gondolunk, hogy mi igazából ebbe kapcsolódunk bele, és részesei vagyunk ennek. Az éneket is nyugodtan imádságnak vehetjük, ne csak azért énekeljünk, mert jó énekelni, hanem figyeljünk oda a szövegére, és tényleg imádságos szívvel énekeljük el azt az éneket. Itt is nagyon fontos az, hogy minden elhangzó igére figyeljünk oda, István bácsi mondta nekem egyszer, hogy amikor még nem volt lelkipásztor, akkor ő mindig azzal a feszült figyelemmel figyelt oda az ige olvasása, hogy na vajon ebből mit fog kiemelni a lelkipásztor, ebből mit fog kihozni ebből a hosszú ige szakaszból. És velem például már megtörtént az is, hogy amikor Isten tiszteleten vettem részt, akkor az utolsó ige, az áldó ige volt az, ami erővel és hatalommal elkezdett munkálkodni bennem, és ami teljesen szembesített egy olyan dologgal, amit le kellett tennem, és megújulhattam. És nagyon jó volt az Isten tisztelet is, de valahogy az az ige, az az egy ige, az úgy elkezdett bennem munkálkodni, hogy teljesen megújított. És fontos az is, hogy hogy vagyok jelen az Isten tiszteleten vagy az alkalmakon, hiszen az hatással van a környezetemre, a közösségre, akkor is, hogyha nem látom, vagy romboló, vagy áldó hatással van. Ugye, hogyha én elkések, hogyha beszélgetek, hangoskodok, bögdösöm a másikat, akkor azzal megzavarom őt a figyelésben. De áldó hatása is lehet. Én úgy örültem annak, hogy Eta néni mondta a bemutatkozás során, hogy ő nagyon szeret Marika néni mellett lenni, mert olyan jó a közelében lenni, és én akkor már tudtam, hogy ezt a példát el fogom mondani, hogy velem is megtörtént az, hogy épp mentem egy istentiszteletre, hát nem voltam ilyen úgymond imádságos állapotban, mert nagyon sok minden lekötötte a figyelmemet, és akkor egy hívőasszony mellé kerültem, akit nem ismertem. És azt vettem észre, hogy ez a néni annyira intenzíven figyel, és hogy mellette én is intenzíven elkezdtem figyelni. És olyan hálás voltam az Úrnak, hogy megmutatta ezt, hogy bizony ilyen hatással vagyunk a másikra, és szerintem az a néni nem tudta, hogy rám milyen jó hatással van, ő csak az Urára, Jézusra szeretett volna figyelni, és úgy teljesen feszült figyelemmel, de ez nekem is nagyon nagy ajándék volt. Most pedig nézzük meg pár gondolat erejéig, hogy mik az Istennel való kapcsolat és a hitfejlődés akadályai. Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb akadály általában mindig mi magunk vagyunk, vagy ha már megtértünk, akkor az óemberünk, aki megerősödik, és amivel szüntelen harcolni kell. Akadály lehet az, hogyha az életem egyes területein kezdem visszavenni az uralmat, vagy például, hogyha olyan bűn van az életemben, amit nem akarok Istennel rendezni. Tudom, hogy az bűn, de dédelgetem, tartogatom, nem akarok megválni attól. Fontos, hogy az eddig takargatott bűnöket is valljuk meg Jézusnak, és tegyük le elé, és kérjünk azoktól szabadulást. És nagyon fontos az, hogy ne csak az, hogy amikor tehát hogyha például egy konfliktus helyzet van, akkor az Istennel is rendezzem, de a másik emberrel is rendezem ezt a konfliktus helyzetet. Akadály lehet még az is, hogy már nem is akarom igazából meghallani az Isten szavát, mert a saját akaratom fontosabb lett számomra valamiben. És ilyenkor hajlamosak vagyunk a saját akaratunkhoz hajlítani az igét, tehát azt kiolvasni a Bibliából, amit épp szeretnék hallani. És hát ez nagyon nagy gond, mert ennek mindig egy hatalmas csalódás lesz a vége. Akadály lehet még, hogyha valamilyen bálvány van az életemben, tehát ha valaki vagy valami Isten elé, vagy pedig mellé került. Hogyha valami másba kezdjük el a bizalmunkat, a hitünket vetni. Így, hogyha Isten ezekre rámutat, akkor nagyon radikálisan számoljunk le azokkal, és kezdjünk leszámolni tényleg minden bálvánnyal. Gedeont, amikor Isten ugye harcba indítja, és elmondja neki, hogy mi a terve vele, ez az első, amit mond neki. Hogy ezt az Asera oszlopot, ami ott van a kertjükben, azt vágja ki. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mi is akkor tudunk jól harcolni, akkor tudunk jól szolgálni, hogyha ezeket a dolgokat rendezzük az életünkben. És bizony van olyan is, amikor Isten nem hallgatja meg az imádságot, mikor lehet ez. Egy ilyen igét olvashatunk a példabeszédek 28:9-ben, aki elfordítja a fülét és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Tehát nagyon fontos az, hogy én akarjak hallgatni az Úrra, mert hogyha nem teszem, akkor lehet, hogy az én imádságom utálatos az Úr előtt. És ugye fontos megvizsgálni azt, hogy van-e bármilyen babonaság, van-e bármilyen okkult megkötözöttség az életemben, van-e bármilyen elvarratlan szál, ami akármilyen, nem tudom, milyen babonaságból, idegen vallási kultúrából ered. Ezt olvassuk Mózes 5. könyvében. Ugye Isten a népnek mondja, mielőtt a nép bemegy Kánaánba, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzik ki előled ezeket Istened az Úr. Légy fethetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Fontos, hogy ha bármilyen ilyen dologhoz közünk volt, akkor az Isten világosságában lelepleződjön, és tényleg minden ördögi szállatköteléket elvarjunk, úgymond kérjük Isten szabadítását azok alól. És ugye fontos még az engedetlenség kérdése is, ugyanis a Sámuel első könyvében ezt mondja Isten az engedetlenségről, olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálvány imádás. Végezetül pedig zárjuk azzal, hogy az alkalmat, hogy miért is fontos az Istennel való kapcsolatban megújulni és előre haladni. Mind a mellett, amit az előadás elején elmondtam, azért is fontos, mert a keresztény élet egy folyamatos, állandó harc a bűnnel, a gonosszal szemben, akár eszmék és ideológiák formájában is. És bizony a legtöbbször a saját bűneink és az óemberünk ellen kell harcolnunk. És ez a harc fegyelmezettséget és éberséget követel. Ezt a harcot egyedül Istennel lehet győzedelmesen vívni, ha az ő közösségében vagyunk, az ő erejét és bölcsességét kérve, ha mi mindig tényleg szorosan ott maradunk Isten mellett. Isten igéje figyelmeztet bennünket, hogy van ellenség, és igazából hadban áll minden hívő ember. Az 1. Péter 5:8-ban ezt olvassuk, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Az Efézushoz írt levélben, a 6. rész 12-ben pedig ezt, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ettől semmiképp nem szabad rettegnünk, hiszen nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, és ő mindennél hatalmasabb, viszont tudatában kell lennünk annak, hogy van ellenség, aki folyamatosan azt akarja elérni, hogy mi elszakadjunk Istentől. Ösztönözzön ez arra bennünket, hogy mindig arra törekedjünk, hogy a lehető legszorosabb közösségben legyünk az Istennel, és tegyünk meg a magunk részét ennek érdekében. És fontos megjegyezni azt is, hogy Isten beleállítja az övéit másokért vívott harcokba is, az élet és lélekmentés szolgálatát adta az övéinek, és ezt csak az ő erejével, csak az ő bölcsességével lehet vívni. Nem magánügy a hitéletünk tehát, hanem az kihatással van a környezetünkre, a ránk bízottakra. Ezért is nagyon fontos, hogy rendben legyen mindig az Istennel való kapcsolatunk. És mindezen túl minden keresztény ember feladata, hogy útjelző legyen ebben a világban, és mutasson Krisztusra. Az ige azt mondja, hogy legyetek só és világosság. És azt is, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Nagyon sok ember van, aki nem talál az élethelyzetéből kiutat, nem tudja, hogy miért van rosszul, és hogy lehetne jobban. Mi ismerjük Krisztust, és hallottunk róla, és tudunk rámutatni. És bizony lehet olyan közel lenni Jézushoz, hogy teljesen kiábrázolódjék rajtunk ő maga. Gondoljunk csak István vértanú halálára. Ő halálakor pont ugyanúgy, mint Jézus, a gyilkosaiért imádkozott. Tehát rajta ennyire meglátszott, hogy Krisztus az élete ura. Természetesen nem lesz mindenkiből vértanú, de a kisebb dolgokban is meg kell, hogy mutatkozzék rajtunk, hogy kihez tartozunk mi. Akár gondoljunk csak egy családi veszekedésre, munkahelyi veszekedésre, konfliktusra. És végezetül hadd zárjam az elején elhangzó egyik gondolattal, hogy az Istennel való kapcsolat és annak folyamatos megújulása nem azért fontos, mert itt egy igei alkalom során elhangzott, és így kell viselkedni a keresztény embernek, hanem ez igazából az ember számára egy létszükség. Hát adja Isten, hogy legyen ez a hétvége, és minden alkalom, és minden beszélgetés, és imaközösség számunkra olyan, hogy valóban előrébb jussunk a megszentelődés útján, és közelebb kerüljünk az Úrhoz. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük minden szavadat. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy annyi mindent megírtál a te igédben, és mi ezt olvashatjuk, boncolgathatjuk. Kérünk, adj kioltatatlan vágyat a szívünkbe, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád, minél jobban megismerjünk téged, hogy minél szentebbül imádkozzunk, és minél többet olvassuk a Bibliát. Hadd könyörögjünk azért, hogy Szent Lelked által újíts meg bennünket. Csak te tudod, Úr Jézus Krisztus, hogy mi a hitélet útján esetleg hol rekedtünk el, min kell változtatni. Kérünk, hogy ezeket mutasd meg nekünk, tárd fel előttünk, és add, hogy előrébb jussunk. Add, hogy valóban teljesen egészen megújuljunk. Oly annyira, hogy mikor hazamegyünk, akkor igazi ereje legyen a bizonságtételünknek, és valóban meglássék rajtunk az, hogy mi a tiéd vagyunk. Amen. Énekeljük a Fekete Énekeskönyvből el a 455. dicséretet, annak az első 5 versét. A 455. dicséret így kezdődik: testvérek, menjünk bátran.
szívem.